generáció.
A megérkezett emberek.
Mihály Tamással beszélgetünk ma megjelent könyve kapcsán. Basszus, Omega, ez egy életre szól. A 10.000 lépés, beszéltünk már róla, de azért tartottam fontosnak lejátszani, mert ahogy mondod, ezzel a három lemezzel véget ért az első aranykor, ezzel a szakítással, 1971-es szakítással. Te és a zenekar ott maradt tagjai ezt hogy éltétek át, amikor elmentek a presszerék, és megalakult az LGT?
Hát persze nagyon rosszul éltük meg, én különösen nagyon kétségbe voltam esve azért, könnyű belegondolni, hogy egy zenekarnak elmegy a legfontosabb zeneszerzője, a szövegírója, meg a zenekar vezetője, mert a Laux Józsi volt addig egyértelműen a zenekar vezetője.
Lefejeztek.
Aki, tehát gyakorlatilag ott maradt a reszli, hogy úgy mondjam, egy szép magyar kifejezéssel. És akkor egy csoda történt, mert mondjuk egy 2-3 napos letargia után egy iszonyatos dac, düh, és csak azért is megmutatjuk hangulatba került a zenekar, és pillanatok alatt mindenki összerántotta magát, és kicsit előreugorva időben én azt gondolom, hogy az utána következő mondjuk 40-valahány évnek ez a mondjuk egy hónap a magyarázata. Tehát akkor keletkezett egy olyan összetartó erő az öt tag között, ami kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de tulajdonképpen a mai napig tart, mert az a tényleg a megmaradunk, vagy széthullunk és eltűnünk a süllyesztőbe, ez volt a kérdés, és arra egy nagyon kemény választ adtunk.
Meddig volt ez kérdés, hogy megmaradtok-e, vagy széthultok?
Mondom, ilyen 2-3-4 nap lehetett, amikor egyszerűen mindenki elgondolkodott azon magában, gondolom én, mert én biztos, hogy elgondolkodtam, hogy hát akkor ez ennyi volt tulajdonképpen. Igazából más bandával nem lett volna kedvem játszani, tehát hogy valakihez elmegyek basszusgitározni. Ha nem tudjuk ezt a bandát újjászervezni és egybetartani, én biztos, hogy abba hagytam volna, és visszatértem volna a komoly zenéhez.
Mikor jöttetek rá arra, hogy élve maradtatok?
Hát volt egy nagyon kemény próbaidőszak, és a könyvben is leírom, hogy tulajdonképpen az első prágai koncert az volt, amikor tényleg remegő lábakkal, remegő hanggal és remegő kézzel felmentünk a színpadra, hogy amit mi ott az Elefántéknál a pincébe összepróbáltunk, hogy az valójában közönség előtt életképes-e. És hát nem véletlen, hogy egy külföldi bulit választottunk első bulinak. Mert
hogy leégjetek?
Hát, mert ha leégünk, akkor legalább jó messze égünk le Budapesttől, és talán nem jut el idáig a kárőrvendőkhöz a híre. És hát nehezen is indult nagyon az a buli, tehát mi is borzalmas idegesek voltunk. A cucc is elég kezdetleges volt, és akkor úgy szép lassan kezdtünk lenyugodni, és a végén baromi nagy sikerünk lett, és tulajdonképpen azon a prágai bulin amikor egy fantasztikus hely ez a Lucerna, ez 5 emelettel a föld alatt van ez a színház. Tehát a utca szintje az a kijárat, és onnantól kezdve lefele van a színház a föld alatt, és egy fantasztikus, jó akusztikájú színház, tehát ott aztán, ha jó a buli, akkor nagyon jó a buli. És hát az egy fantasztikus buli volt, és az aztán erőt adott ahhoz, hogy neki menjünk a többi feladatnak is, mert akkor jött ugye, hogy további koncertek, hogy lemezt kell készíteni, hogy tudatosítani kell az emberekben, hogy mi élünk, hogy megvan az Omega, és akiket ők szeretnek, azok nem adták föl, hanem csinálják tovább.
A sírás az, ami kitört belőletek az elhallatszott Budapestig, azt mondtad, hogy jó messze mentetek el, és az biztos egy történelmi pillanat lehetett, amikor néhány férfi, aki rájön arra, hogy valahogy sikerült életben maradnia, egymás nyakába borulva őrülten sír.
Igen. Az egy
volt
nagyon...
Volt-e ilyen máskor az életedben?
Hát én nem nagyon emlékszem, tehát olyanra, amikor valami olyan sorsdöntő dolog történt volna, ami a lét és nem létről dönt, de ez a prágai buli, ez olyan volt, hogy tényleg, amit mi elgondoltunk, hogy talán működni fog, talán életben maradunk, talán tovább visszük az Omegát, az bebizonyosodott, hogy életképes.
Azt írod, hogy karrier szempontjából talán a 70-es évek és a 80-as évek eleje volt a legfontosabb az Omega szempontjából. Ez volt a második aranykor, ami érdekes módon elég kettős lehetett, hiszen a szocialista országokban nagy művészek voltatok, és amikor nyugatra mentetek, akkor csórók.
Hát hogy csórók éltetek voltunk, akkor? Igen. Hát borzasztó szerényen éltünk. Ugye azt kell megérteni a kedves hallgatóknak, hogy az állami lendület az a szocialista országok fele tartott. Tehát ott a lemezeinket árulták, nagy koncerttermekbe játszottunk, egy ismert banda voltunk. A nyugati karrierünket a nulláról kellett felépíteni. Tehát azzal egy ideig el lehet szórakozni, hogy kérem szépen, mi Magyarországról jöttünk, és tetszik tudni, ott még nyereg alatt puhítják a húst, de aztán egy idő után már az nem érdekes, csak az az érdekes, amit a színpadon produkálsz. Tehát nekünk a nulláról kellett elhitetni a németekkel, svájciakkal, stb., hogy mi zenészként pontosan úgy megálljuk a helyünket, mint az ő helybeli sztárjaik. És ennek a karriernek a felépítése az bizony nagyon sok áldozatot követelt. Tehát...
Miért kellett például napi 5 márkából megélnetek? Ennyire kevés pénzt kaptatok?
Nem, hanem ennyire rossz volt a berendezésünk. Tehát gyakorlatilag semmik voltunk, csórók voltunk, és elhatároztuk, hogy már pedig mi a berendezésünket, a szállítóeszköz,
hangszereket, mindent.
Igen, az énekberendezést, ami ugye az egész zenekart erősíti, plusz a szállítóeszközt, ami a mi esetünkben ugye egy mikrobusz volt, aztán később egy annál nagyobb mikrobusz, aztán egy még nagyobb mikrobusz, aztán egy kamion, stb., hogy fejlődött a dolog, de ezeket mind saját pénzből kellett megvennünk. Tehát ha mi nem veszük meg nekünk, senki nem adott ajándékba egy fillért se. És ahhoz, hogy tőkét képezzünk, ahhoz bizony drákói rendszabályokat kellett bevezetni, és bizony az 5 márka az már akkor is rendkívül kevés pénz volt.
És mire tellett ez az 5 márka? Egyszerűen eldöntöttétek, hogy ennyi pénzből éltek, a többit elrakjátok közösen?
Hát lehetett ügyeskedni. Tehát volt, aki otthonról hozott konzerveket, és egyáltalán nem adott ki pénzt élelmiszerre. Volt, aki, nem is tudom én, sült virslin élt, volt, aki, tudom is én, csak egy levest evett. Szóval voltak ilyen igazi magyaros túlélési technikák. Hát akkoriban a turisták is konzervet ettek, mikor kijutottak nyugatra, mert a nyugati emberek életszínvonalához képest a magyarok akkor is szegények voltak.
Igen, de azért az elmondhatjuk, hogy kevés embernek jutott az a kreatív ötlet az eszébe, hogy egy szálloda mosdójának, mosdójában levest főzzön magának.
Igen, de ez egy nagyon kreatív ötlet volt. Szóval kézmosót
bedugaszolt. Nem volt nagyon rossz?
De nagyon rossz volt, de csillapította az embernek az éhségét, és akkor csak az számított
szóval
meg.
Szóval kézmosót bedugaszoltátok?
Kézmosót bedugaszoltuk, volt egy merülőforralónk, amivel felmelegítettük benne a vizet, beleszórtuk a levesport, összekevertük, és mindenki a fogmosó poharával kimert egy pohárral ebből a jó kis erőlevesből. Szerintem senkinek nem volt kifogása ott a higiéniai körülményekkel.
És utána mentetek, mint művészek fellépni?
Utána mentünk, mint művészek. Először behordtuk a cuccot, felállítottuk a színpadon, igen. Mi magunk, igen. Volt kettő, később három technikusunk, de azért mindenkinek ki kellett venni a részét a munkából, és utána lejátszottuk a bulit, majd utána bepak a teherautóba, és irány a következő állomást. Ez nagyon sok lemondást igényel, de mielőtt még itt mindenki könnyesre sírná magát, imádtuk csinálni. Tehát azért csináltuk, mert nagyon szerettük csinálni, nem azért, mert meg akartunk gazdagodni, vagy mit tudom én, hanem mert ez volt az életünk, ezt csináltuk.
Hozzá is jutottatok például viszonylag profi lemezkészítési lehetőséghez is, ott is voltak kompromisszumok? És ez mind kint volt, amikor a csóró gyerekek behaladtak a stúdióba.
Hát,
de mégiscsak kaptatok lehetőséget.
Kaptunk lehetőséget, igen. Már nagyon korán leszerződtünk egy német lemezcéggel, akinek egy baromi innovatív és nagyon jópofa producer volt az egyik vezetője. Egy jugoszláv diszidens volt a pénzügyi vezetője, akinek viszont be volt varva a zsebe, úgyhogy minden márkáért veszekedni kellett vele. De a Péter Hauke, aki a producerünk volt, aki a művészi munkát irányította, az egy nagyon innovatív, nagyon jó pofa pali volt. És nagyon jó, akkor tanultuk meg, hogy jó stúdióban hogy kell dolgozni. Tehát azért az itthoni körülményeket össze nem lehetett hasonlítani azzal, amilyen stúdiónkban, életünkben megfordultunk.
Amit most meghallgatunk, ez pedig a Hajnali óceán. Ez kint készült?
Ez nem. Ez már itthoni, de most ugrottunk egyet az időbe, ez egy 1987-es lemez, azt hiszem.
Nem akarok időrendben haladni, inkább a fontos zenéket választottam.
Ez nagyon fontos zene, mert ez abban a korszakban készült, amikor elsajátítottuk a nagyjából a számítógépes zenekészítést úgy, hogy annak művészi értéke van, ami aztán végül is hallható.
Éjszakán